Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 11 perckor tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A nyitó száma a mai Naprakésznek a Queen Bee-től hangzott el. Ezzel az együttessel kapcsolatosan két információm is van. Nem tudom, hogy az elhangzott zeneszám az szerepelni fog-e a ma esti marosvásárhelyi koncertjükön. A zeneszámuk címe pedig az volt, hogy Hintaló Galopp. Akár ez is jellemezhetné azt a témakört, amelyről a mai Naprakész műsorban beszélgetünk. Kedves vendég ül itt mellettem, Csiki Csengele, a Római Katolikus Gimnázium szülői csoportjának, civil szülői csoportjának a szóvivője. Kezét csókolom, és köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba a hosszú utazás után és a tegnapi zajos nap után, ami ugyebár sok mindennel tarkított volt. Erről fogunk beszélni a mai műsorban. Üdvözlöm tehát a stúdióban.
Köszöntök szeretettel mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Már is mondom a telefonszámokat, illetve az elérhetőségeket, tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22 és 0365 42 44 34. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. A mai nap folyamán itt a Marosvásárhelyi Rádió tájékoztató műsorában, a rádióújságban több ízben is elhangzott az az interjú, amelyet Szász Edit kolléganőm önnel készített még a délelőtt folyamán a friss információkról, de itt a műsorba belépés előtt sok minden olyan dologról is beszámolt, amelyekről megmondom őszintén, hogy nekem eddig fogalmam sem volt. Nagyon sok érdekesség derült ki a tegnapi tárgyalást követően, és ugyebár holnap lesz a nagy nap, amikor is rendes tanácsüdés van beütemezve itt Marosvásárhelyen, és talán ez a végső határidő, ami alkalmával eldőlhet a második Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium további sorsa. No, de hát ne én mondjam el a tényeket, hanem akkor kérném szépen, kedves Csengele, számoljon be a hallgatóknak, hogy miben is maradtak a tegnapi tanügyminisztériumi tárgyalást követően, miért olyan fontos a holnapi tanácsülés, és egyáltalán mi lehet a tanintézmény sorsa a továbbiakban?
A tegnapi napon az teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az iskolának az alapító okiratát jelentő tanácsi határozat hiányzik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy gyerek, aki megszületik, él van, és nincs neki keresztlevele. Na most ugye elkörül folyik a jogi hercehurca hónapok óta, nyilvánosan hónapok óta, de gyakorlatilag ez az iskola alapításától kezdődően, illetve a gyakorlati beindulásától kezdődően.
Nem akarom megszakítani a gondolatmenetét, ne haragudjon, hogy közbeszólok. Mikor derült ez ki? Mert korábban arról volt szó, hogy hát a polgármesteri hivatal, az iskolákért felelős igazgatóság vezetője nem akarja ezt a kérdést tisztába tenni, de végül is kiderült, hogy adminisztratív gondok vannak, és a 2014-ben elindult tanintézmény alapító levelével komoly gondok vannak, tehát egy adminisztratív lépésre lett volna szükség, amit nem tettek meg.
Így van. Tehát ez konkrétan 2016 augusztusában derült ki, egy a teremvita kapcsán, ugye az épület az a katolikus egyházi, a státusé, és az épület szárnyban, kisebbik épületben működik a mi iskolánk, a Római Katolikus Teológiai Liceum, a nagy épület pedig az az Unire a főgimnáziumé. És van egy bérleti szerződés az egyház és a város között, amely feltételekhez kötötten, de 30 évre biztosítja az Unire a főgimnázium működését ebben az épületben. Na most, ugye, ahogy bővült az iskolánk, én ennek a részleteit nem tudom, csak utólagos hírekből, hogy valami teremvita alakult ki a két tanintézmény között, hogy bizonyos szaktermeket hogyan használjon, kicsoda és a többi, és akkor az UNIRE, a szülői bizottsága tett egy feljelentést a tanügyminisztériumnál, miszerint az iskola nem tartja be a szerződésben foglaltakat.
Váljunk meg egy picit, ne tegyél rossz tényleg, mint közben szólok. Csak olyan információk vannak, amelyeket mindenképpen szeretnék tisztázni. Tehát 2014-től 2016 augusztusáig úgy működött az iskola, hogy nem volt úgymond születési bizonyítványa, de mégis működött. Senkinek nem tűnt fel. Miért csak 2016 augusztusában kötöttek bele
most mondom
ebbe, tehát a teremvita kapcsán?
A teremvita kapcsán érkezett le egy minisztériumi vizsgálóbizottság, aki elkezdte az egész történetet kivizsgálni, és ennek a vizsgálatnak, vagy kivizsgálásnak a kapcsán lett számukra nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos alapító tanácsi határozat nincsen meg. Ugyanakkor viszont van egy olyan főtanfelügyelőségi döntés, amelyen létrehozzák az iskolát. Na most mindannyian tudtuk, hogy volt egy ilyen vizsgálóbizottság augusztusban, tavaly augusztusban. Többször feltettük a kérdést a minisztérium irányába, hogy hol van ennek a jelentése, mit tudunk erről, mi történt ezzel, és mindig azt a választ kaptuk minden fórumtól, hogy ezt a jelentést senki nem látta. És a tegnapi napon, tehát úgy tűnt, mintha nem is készült volna a jelentés. Holott mindenki tudta, hogy készült, tehát mégsem látta senki. És a tegnapi napon a miniszter ilyen szinte félváról a tárgyalás közben kimondta, hogy igen, ez a minisztériumi vizsgálat megtörtént, a jelentés megtörtént, amelyből egyértelművé vált, hogy az iskolának hiányzik az alapító tanácsi határozata, hogy a tanfelügyelőségi döntés az ugye törvénytelen, és ennek okán indult a feljelentés a DNL fele.
Tehát akkor nem helyi feljelentés történt, hanem felső szaktárcából indított feljelentés a korrupciós...
Én azt gondolom, hogy feltételezés lenne, mert hogy konkrétan nem tudjuk. Egyetlen egy konkrét dolgot tudunk jelen pillanatig, az az, amit a tegnap a miniszter kijelentett ezen a tárgyaláson. Az összes többi azt gondolom, hogy feltételezés.
Van itt még egy érdekes kérdés, mert itt utána olvasgatva az információ keresés folyamatában van egy olyan sajtóhír, ami szerint 2014-ben maga az UNIRE Nemzeti Kollégium akkori igazgatónője ajánlotta fel, hogy a magyar osztályok igenis menjenek át a római katolikus gimnázium keretébe. Akkor miért lett két év után gond ebből? Vagy nem egészen így van, hogy a felajánlás nem így történt meg, vagy mitől fordult ennyire a kocka?
Tehát ez egy elég komplikált jogi procedúra, vagy nem is annyira komplikált. A lényeg az, hogy ugye teljes osztályokat átcsoportosítottak ahhoz, hogy az iskola diáklétszáma meglegyen, tehát 300 fölötti diáklétszáma rendelkezzen ahhoz, hogy önálló jogi státust kaphasson. Na most... ehhez kellett a beleegyezése az UNIRE, a főgimnázium vezetőségének. Most pontosan emiatt vannak peres eljárások, mert a mostani szülői bizottsága az UNIRE, a főgimnáziumnak úgy gondolja, hogy ez egy kényszerített állapot volt, ugyanakkor az a szülői közösség, aki akkor beleegyezett abba, hogy áthozza a gyerekeit az újonnan alakuló iskolába, azt mondja, hogy ez teljesen önszántukból, jó szántukból is mindenki beleegyezésével történt, és ezt természetesen jegyzőkönyvekkel és aláírásokkal is bizonyítani tudják. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen mondva csinált, felfújt történet, és pontosan ezzel szembesültünk a tegnapi napon a minisztériumban is.
Elég népes tárgyaló csapat gyűlt össze minisztériumban, tehát ott voltak önök, mint a civil kezdeményezés, a szülei csoportnak a képviselői, de megjelentek az UNIRE Líceum szülei bizottságának a vezetői is ügyvéd társaságában. Ha minden igaz, akkor a prefektus úr is
Igen.
tiszteletét tette főtanfelügyelő, főtanfelügyelő helyettes és politikusok. Na most a politikusok nem egészen értem, hogy mit tehettek, azon kívül felszólaltak és az ügyet képviselték, de hát gondolom, hogy döntéshozatali lehetőségük ebben a kérdésben nincs.
Na már most... Bocsánat, hogy kérek, ezt megcáfolom. Tehát egyrészt kiegészíteném azzal, hogy ott volt a város képviseletében Szövérfi László, a városi jegyzője, és Horáció Lobonc, az iskolákért felelős szakosztály aligazgatója. És a tanácsot, a városi tanácsot képviselte három tanácsos. És azon kívül én azt gondolom, hogy a politikum jelenléte ebben az esetben azért nagyon fontos, ugyanis ahhoz, hogy egy tanácsi határozat meg tudjon születni, és az többséget jelentsen, jelen esetben ugye Vásárhelyen az RMDSZ-nek nincsen többsége a tanácsban, tehát koalícióra kell lépjen bár valamelyik másik párttal, meg kell szerezze a szavazathoz szükséges többséget, és ez már politika. Tehát ott van a helye a politikumnak ebben az esetben.
Én itt a törvényhozókra gondoltam, mert hogy voltak szenátorok, képviselők is jelen ezen a találkozáson. Többek között Kelemen Hunor is többször kifejtette, hogy minden ajtón bement miniszterelnök, államelnök, tanügyminiszter ajtaján.
Tehát azt kell látni ebben az esetben, hogy...
Interpellált a törvényhozásban. Döntés nem született. Na most itt van egy érdekes kérdés, hogy a politikumokat. A helyi választottaknak tényleg nagy szerepük van ebben, és akkor inkább erre fektetném a hangsúlyt, mert hogy volt ebben az évben már 2 vagy 3 rendkívüli tanácsülés is ezzel a témakörrel, 2 volt talán eddig. Nem sikerült döntést kiharcolni. Pontosabban a legutóbbin, amikor már úgy tűnt, hogy minden vágányra kerül, akkor az lett a döntés, hogy hát oldja meg a minisztérium. Erre tegnap kiderült, hogy a minisztériumnak abszolút nincs hatásköre ennek a kérdésnek a megoldásában.
A minisztériumnak van hatásköre.
Ha megfelelő dokumentumot kap.
Egyrészt, ha megfelelő dokumentumot kap, másrészt pedig, mivel ő állítja össze a módszertant és a törvényeket ő határozza meg, ennél fogva neki van ilyen fajta beleszólása, hiszen a saját törvényeiről és módszertanáról kellett értekezni, és a saját kamrájában kellett keresgélnie ahhoz, hogy egy megoldási lehetőséget felvázoljon jelen esetben. Megtehetné a miniszter azt gyakorlatilag, hogy egy miniszteri rendelettel létrehozza az iskolát, megtehetné, jogában állna, tehát hogy gyakorlatilag megalapítsa, de egyet kell érteni vele abban, hogy addig, amíg a város részéről nincsen egyetlen egy konkrét dokumentum sem, amelyben leírják, hogy igenis, én ezt az iskolát felvállalom, fenntartom és vállalom érte a felelősséget, addig ő mire fel, hiszen nem a minisztérium a fenntartója egy tanintézménynek, hanem a város. És addig, amíg ez sehol nincsen leírva, és a jelenlegi helyzet azt mutatja egyértelműen, hogy forognak, mint róka a farka körül, és képtelenek leírni mindezt, addig nem, tehát hogyan, tehát nem lehet felelősséget felvállalni. És éppen ezért van az, hogy egy konkrét ultimátumot adott, hogy eddig záros határidőn belül el kell rendezni, vagy elrendezitek, vagy felszámolom, kész, és utána pedig nyakatukra küldöm a vizsgálóbizottságot. És akkor az majd kideríti, hogy mi, hogy meddig, és akkor elindulnak a megfelelő büntető jogi eljárások.
Olyan dolgot mesélt nekem el, amitől terpeszbe állt a kicsi agyam, mert erről tényleg nem hallottam semmit. Azt hittük, és eddig a sajtóhírekből és a különböző reakciókból az derült ki, hogy hát mindenki a saját bőrét félti a végső döntés meghozatalában, mert hogy ugyebár itt van a korrupcióellenes ügyészség a közelben, és minden lépést figyel. De egy olyan dologra hívta fel a figyelmet, mert itt a magánbeszélgetés során, amire én megmondom ezt, én nem is gondoltam, és nem is tudtam róla, hogyha 2014-től születési bizonyítvány alapító oklevél nélkül működött az iskola, akkor az eddigi finanszírozással nagyon komoly baj van, és több ember kerülhet emiatt komoly bajba, illetve hát ilyen formán szélesedhet a korrupciós ügyességnek a vizsgálata akár szélesebb körben is.
Így van.
Mennyiben gátolja ez a tiszta vizet, pohárba öntés folyamatát, hogyha ilyen dolog is előállt, tehát hogy két éven keresztül illegálisan volt finanszírozva az iskola, és hát közpénzek kérdésének a tisztázása is felmerülhet, ami hát nem egészen kellemes dolog.
Tehát gondoljunk bele, hogy hiányzik egy okirat, gyakorlatilag, hogyha úgy nézzük, és nagyon sarkítjuk a dolgokat, akkor törvénytelenül mentek ki pénzek egy olyan intézmény fenntartására, amely jogtalanul működik. Na most, hogyha ezt másik oldalról nézzük, akkor ez egy sima egyszerű adminisztrációs hiba lehetne. Jelen pillanatban a város jegyzője és a város vezetése úgy gondolja, hogy azért nem tud, tehát vannak neki hivatkozási alapja és jogi hivatkozási alapjai, amelyekbe belekapaszkodik, de a mögöttes történés az gyakorlatilag az, hogy ha most létrehoznak egy olyan tanácsi határozatot, amellyel létrehozzák mondjuk mától, mert visszamenőleg nem lehet, tehát mondjuk mától létrehozzák az iskolát, akkor azzal elismerik, hogy az elmúlt időszakban az iskola törvénytelenül működött. Tehát tulajdonképpen erről van szó.
És ebben benne van már a jelenlegi mandátumot éppen kitöltő városi tanácsosoknak a fél éve is.
Nem tudom, én ehhez nem értek, ehhez kicsi vagyok. Én azt gondolom, hogy ezt már jogászok dolga eldönteni. Azt mondom el, amit látok, hogyha a tegnap például az is elhangzott a minisztérium részéről, és ez is egy érdekes dolog, hogy nem kapaszkodtak bele ebbe a városvezetés és a döntéshozóink, hogy akkor, amikor kiderült november 4-én, amikor a DNA vizsgálata elindult, hogy nagy a baj, akkor nem realizálták azt, hogy a Tamási Zsolt ellen indult kivizsgálás, az gyakorlatilag megfojthatja az iskolát. És ez nem realizálódott bennük még decemberben sem, még január közepetáján sem. Azután, amikor már az beiskolázási terv, az iskolahálózat elkészítése, stb. Problémák merültek fel, illetve nem nevezte ki igazgatót az iskola élére, akkor kezdett bennük, vagy nekik leesni a tantusz, hogy gyakorlatilag az iskola is meg fog szűnni, akkor ezt már kiabáltuk két hónapja, hogy nagy a baj. De gyakorlatilag az első pillanatban, hogyha sürgősségileg legalitásba helyezik az iskolát, tehát azt jelenti, ez ékesen magyarul, hogy intrare illegalitate de urgenza, akkor gyakorlatilag felszabadíthatták volna az iskolát mindenféle gond alól. Most nem lennénk ekkora bajban, amekkorában, és időközben jogászok, szakemberek rendbe tehették volna az iskola papírjait. Tehát ez alatt, az idő alatt ezt meg lehetett volna csinálni, és az iskola nem lenne ekkora bajban. Én azt gondolom, hogy valahol innen kéne keresni az egész történést. Meg lehet érteni azt is, hogy miért forognak egyfolytában saját maguk körül, de hát nekünk nem az a dolgunk, hogy megkeressük a felelősöket és a hibásokat. Nekünk az az egy dolgunk van, hogy követeljük azt, hogy az iskolánkat helyezzék legalitásba, és pont. Az más tészta, hogy van egy csomó információnk már, amit begyűjtöttünk, és átlátjuk a helyzetet.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 30 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Csiki Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvívője, aki a hajnali órákban tért vissza Bukarestből. Eddig azt próbáltuk tisztába tenni és vázolni, hogy konkrétan mik is a nagy gondok a római katolikus gimnázium ügyével itt Marosvásárhelyen. Tegyük fel a fülhallgatót, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, hogy hallgató van a vonalban. Üdvözöljük adásban, van, haló.
Haló, jó napot kívánok, János vagyok.
Üdvözöljük, János, hallgatjuk Önt.
Hát mi megdöbbenés, hát nagyjából sejtettem, hogy valami ilyen dolgok vannak a háttérben, de még megdöbbenéssel hallgatom azt, hogy a választottjaink most, mivel, hát, hogy mondjam, elszórakoztak egy gyereknek a keresztlevelének a kiadását, tehát nevezetesen az iskolának a működés engedélyhez való iratoknak a kibocsátását, most, ahogy a meghívottja a fogalmaz, forognak, mint a róka a farka körül. De hát a volt alpolgármesterünk, ő jogász végzettsége van. Ő kellene tudja azt, hogy egy ilyen bajt nem kell hagyni, hogy nem kellett volna hagyni, hogy a dolog elmérgesedjen. Mert kicsi bajra kicsi fót, nagy bajra nagy fót kell. És nem csak, hogy ők mostan próbálják a bőrüket menteni, ahogy én észreveszem, hanem annyi szülőt, annyi családot kellemetlen helyzetbe hoztak, gyerekeket. Én nem tudom, hogy fognak tudni elszámolni ezekkel az emberekkel szembe kérdésében, vagy ezeknek az embereknek már ilyesmi nincsen.
Nem akarom védeni őket egyáltalán, de azért várjuk meg a holnapi napot.
Kisztába úr, hogy... engedjen meg, hogy én elmondjak csak egy nagyon szerény dolgot. Én a tavaly koratavasszal a volt, hogy is hívjáknál, alpolgármester úrhoz elmentem kihallgatásra. Szerettem volna egy valami dolgot, amiről ő nagyon jól tudja, hogy működik az. Egy tanácsot kért, mert ugye van, hogy is hívják, fogadórája. És egyszerűen kijelentette, hogy nem adok neked tanácsot, mert hát ez nem ebben a városban van a dolog, és én ahhoz nem szólok hozzá. Jogi dolog, tehát nem... Hát ha ez így működött, akkor látszik tovább is, hogy ha így áll hozzá a dolgokhoz, akkor elég szomorú, milyen helyzetbe jutunk. Szeretném, hogyha ezek az urak már az eszüket helyre tennék, és vállalják a felelősséget férfiasan. Igenis, tévedtünk, vállaljuk a felelősséget, és nem másokra hárítsák, az iskolaigazgatóra, meg a másokra, és hagyják, hogy a gyerekek tanuljanak, mert az az ő kötelességük. Köszönöm szépen.
Köszönjük a véleményét. Egyébként mi a részt azt hiszem, hogy Csíki Csengerének a véleményével is egy hangon vannak. Egyébként a kicsit János nemű hallgatunk a dolgok elébe ment, mert ez következett volna a további lépéseknek a tisztázása. Még csak annyit tennék hozzá, hogy azért volt ennek az iskolának egy születési bizonyítványa, amit 2014-ben a prefektus úr megtámadott, és jogerős bírósági ítélet született annak érvénytelenítése ügyében, és azóta nem történt egy újabb lépés a helyzet tisztába tételére. Na, holnap kíváncsian
várjuk. Azonnal meg kellett volna egyébként, tehát hogyha születik egy ilyen bírósági döntés, akkor azonnal leteszek egy másik tanácsi határozat javaslatot, egyeztetek jogászokkal, megnézzük, stb. Mi úgy tudjuk, hogy erre való hajlam volt, és próbálkozások voltak. Érdekes módon egyetlen tanácsi határozat javaslat sem felelt meg a formai követelményeknek.
Nemes Attila ismét jelzi, hogy újabb hallgató hívott bennünket. Üdvözlők, adásban van, haló.
Igen, jó napot kívánok. Csókolom, szeretnék napot rövid lenni, mert
nagyon kérem, hogy legyen.
Erről az iskola ügyről, mert ugye egészen 48-tól kezdődően benne voltam meg ebbe a dologba. Ugye első volt a 48-as
tanúgyi reform.
Ugye akkor megszüntették a zárdát, amelyiknek ugye abban az iskolában kezdtem meg az első osztályt, ahol megtanítottak magyarul, mert nem vagyok ugye magyar. És akkor, akkor szüntették meg ugye ugyancsak a katolikus gimnáziumot. Hát én kérdem azt, hogy a bizonyos Unéria Egyesülés iskola miért nem kéri meg vissza, ami az ővé volt, mert történetesen az épület is, ugye hát a, mit tudom én, a almérnöki, mit tudom én, intézmény lett ott, stb. Mert ugye elég vén vagyok, de nem, már nem érdekelt, hogy mi volt. És akkor, amikor ott van, hogy kérjed vissza, ami a tiéd volt. Mert ugye ezek a magyarok azt kérik, hogy az övéké volt. Hát akkor miért nem kérik azt vissza, mert állandóan azt, mint hangoztatják, hát ők itt voltak, s meg úgy voltak. Nem voltak ott. Én 48-ban ugye oda kerültem, mert ugye az annak a bizonyos 4-es számú Leán liceumnak, ami volt, annak volt bent lakása, és volt étkezdéje. És mivel az anyám az dolgozott, hát akkor megengedték, hogy oda beiratkozunk, és akkor 48-tól akkor tovább folytattam ottan abba az iskolába, és tudom, hogy az összes sorstársaim, akik voltak, hogy igenis, ott voltunk, jól tanultunk, és úgy megtanítottak, és olyan román tanáraink voltak, hogy jobban megtanítottak minket, akik nem románok voltak, hogy azok elmentek az egyetemekre, és elvégezték a román egyetemeket. Mert akik 40-ben amikor Vásárhely 80% volt magyar, 10% román és 10% zsidó, azok a bizonyos románok, azok az elitből voltak, mert ügyvédek, orvosok és tanárok voltak. És a középosztály is, az is nem volt egy ilyen analfabéta, mint ahogy most 40%-os ott a keleten és délen van.
Kemény szavak ezek, kérném, hogy röviden fogja mondani dolyát.
Igen, itten az van, hogy igen, adjátok vissza azt mindenkinek, aki, ami volt, ami járt. És ezt, amíg nem fogják megcsinálni, addig persze, hogy mindig ők jövünk ide, bejövünk onnan túlról, és akkor aztán kezdünk uralkodni, ugrálni, mint a magyar egyetemet is, azt is átalakították román egyetemre, és még akkor azt mondják, kuss fog be a szájadat, és a többi. Hát kérem, itten ez még nem lesz megoldva, addig nem lesz itten se békesség, és nem lehet akkor azt mondani, hogy igenis itt élek, én kisebbségének nevezett valaki, akik tőzsgyökeresek vagyunk. Hát ezt kell valahogy megetetni velük, hogy értsék meg végre, hogy a honfitársaink, hogy hogy is van ez. Nem, de fogalmuk sincs arról, hogy mi az, hogy él a kisebbséggel együtt él a többség. Nem, ez erről nem lehet diskurálni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Elég erős szavakat használt, ez az ön véleménye. Köszönjük, hogy betelefonált. Hogy te valamit hozzáfűzni, tisztelt Csengere. Valami talán a tulajdonviszonyal is gond van, mert nem egészen tiszta, hogy a római katolikus egyháznak a birtokába lett visszahelyező az azt épület. Tiszta. Állítólag valami nem pont úgy, róla, mint a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium esetében. Tehát nincs
nem tudok
ez
róla,
valahol.
Ez szerintem rendben van, tehát a mi tudomásunk szerint ez teljesen rendben van, úgyhogy ezzel nincsen gond.
Tehát holnap nagy nap lesz, mindenképpen gondolom, hogy részt vesznek azon a bizonyos tanácsülésen. Na most érdekes módon több szó esett itt az események folyamán a Szabad Emberek pártjáról, és Herman Már Krisztián városi tanácsos is önökkel volt Bukarestben. Ha jól értettem,
meghívott,
sőt,
igen, a miniszter által
fel is szólalt, és állítólag azt nyilatkozta, hogy már 3 tervezetet is letett a holnapi tanácsülés napi rendje keretében, ami az ügy megoldását vinné előre. Az összetétel a következő, tehát van 10 RMDSZ-es városi tanácsos, van 6 nemzeti liberális párti, 4 szociáldemokrata párti és 3 szabad emberek pártja. Tehát ha az RMDSZ összefog, mert mindenki azt várja a pollal, akkor megvan az a bizonyos egyszerű többség. Már próbálkozások voltak, de eddig így nem volt eredménye ennek az összefogásnak.
Volt eredménye, hiszen van az iskola hálózat, amit közösen is összefogva szavaztak le, tehát az azért ez működik, és én azt gondolom, hogy ez hosszú távon egy jó együttműködési lehetőség lesz, viszont azt kiegészíteném azzal, hogy tehát van a Herman Krisztián Márk által letett, a Szabad Emberek pártja által letett 3 tanácsi határozati javaslat. Ugyanakkor a tegnap a miniszter azzal engedte haza az illetékeseket, hogy ma délelőtt üljön le a városvezetése, tehát a jegyző és az iskolákért felelős igazgatóság, a igazgatója Horáció Lobonc és a főtanfelügyelőség képviselete, és dolgozzák ki együtt azt a tanácsi határozatot, amely mindkét félnek megfelel. És hogy azt is terjesszék elő a holnapi tanácsülésre. És akkor ezzel egy időben, tehát gyakorlatilag 2 van, mi ma délben úgy hagytuk ott a polgármesteri hivatalban a tárgyaló feleket, hogy éppen azon voltak túl, hogy Márk Krisztián bemutatta a saját tanácshatározatjavaslatukat, és akkor ültek le a főtanfelügyelőség képviselete és a város tárgyalni. Úgyhogy ez még hosszú lesz.
Hallgatói SMS is jött, hogy az RMDSZ politikusai hol voltak. Ezt említettem már, hogy ott voltak ezen a találkozón, sőt olyannyira, hogy dr. Vas Levente, az RMDSZ Marosvásárhelyi szervezetének új elnöke, parlamenti képviselő van vonalban. Üdvözlőjük, tisztelt képviselő úr! Jó napot kívánok, hallgatjuk önt!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, ez itt Csokolom! Kis úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a betelefonálásomat. és annélkül, hogy vitát nyitanék, szeretném azért tájékoztatni a közönséget és a kedves meghívottját is, és önt is, hogy jó magam nem voltam se tanácstag, se RMDS vezető akkor, amikor az iskola papírjait, okiratait megírták. Azonban az elmúlt 6 hónapban azt látom, hogy minden egyes RMDS-es képviselő, szenátor, tanácsos, megyei tanácselnök, mindenkinek az idejét szinte azt lehet mondani, teljesen azt tölti ki, hogy folyamatosan vagy egyeztet miniszterrel, tanfelügyelőséggel, polgármesteri hivatallal, szülőkkel, és próbálja megoldásokat megtalálni, és nagyon tisztességtelennek tartom, és városi elnökként, Marosvásárhelyen újonnan megválasztott elnökeként elhatárolódom attól, hogy valaki azt mondja, hogy az RMDS nem próbál megtenni mindent az iskola érdekében, és elhatárolódom attól is, hogy, és kérem a hallgatókat, hogy értsék meg ezt, hogy egy olyan ember mondja ezt, akinek semmilyen érdeke és rejtegetni valója nincs ebben az ügyben, és nem is volt felelős egyetlen egy határozat meghozataláért sem az elmúlt időszakban, és nincsen félnivalója. Elhatárolódom attól, hogy mi novemberben nem ismertük volna fel ennek a problémának a jelentőségét. Nem akarok részleteket mondani, ha majd egy adásban lehetőségem lesz, akkor el fogom mondani, visszamenőleg még abból a periódusból is, amikor nem én voltam a vezető, hogy milyen lépéseket tettünk, engedje meg azonban, hogy a legutolsót mondjam. Akkor, amikor a Szabad Emberek pártjának én személyesen, nevezetesen Márk Krisztiánt fölhívtam, és arra kértem, hogy ne menjen be a Szabad Emberek pártjának a vezetője, ne menjen be a Szabad Emberek pártjának a tanácstagjai, ne menjenek be arra a tanácsülésre, ahol a költségvetéssel kapcsolatosan kellene szavazni, hogy ne legyen kvórum, és először az iskolahálózatukat szavazzuk meg, és az iskolákat nézzük meg, hogy rendben vannak, és csak azután engedjük, hogy a tanács a költségvetésről döntsön, akkor annak ellenére, hogy vasárnap, annak ellenére, hogy este ígéretet kaptunk arra, hogy ez úgy fog történni, ahogy kértük is, ahol egyeztettünk, másnap megváltoztatták a véleményüket, és a Pólnak köszönhetően és a Szabad Emberek pártjának köszönhetően a költségvetést elfogadták részben, mert megvolt a fórum, és ennek eredményeképpen ma semmilyen eszközünk nincsen, hogy a polgármester hivatalt arra kötelezzük, hogy a hiányzó papírokat teljesítsék. És ettől a perctől fogva, hogyha egy fiatal csapat képes egységesen kint maradni, iratkozatot adni, és mások bemennek, és biztosítják a fórumot, engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy az, hogy most letettek egy kezdeményezést, azt jól tették. Mi is letettünk már többször ilyen kezdeményezést.
Na tetszik rá, hogy ne haragudjon, hogy félbeszakítom. Erről nem tudunk. Mert én nem láttam sehol, mert Márk Krisztián rögtön elmondta pár perccel azután, hogy megtörtént ez a lépés, hogy letettem 3 kezdeményezést. Az RMDS részéről én speciál, átnézve 2 napja a sajtót, sehol nem láttam egy olyat, hogy mi is letettük. És tessék ezt a közvélemény tudomására hozni, most nem öncídom, de rossz a sajtója az RMDS-nek, ne haragudjon. Ezt már évek óta mondom több helyen is. Ne vegye rossz néven, tisztelt elnök úr.
Ugye ez azért van valószínű, és az én feladatom lesz, hogy kijavítsam új elnökként. Ez azért van, mert nagyon sokszor sokkal kevesebben vagyunk a frontokon, mint ahányan kellene legyünk. És többek között azok az emberek, akik a tegnap a minisztériumban 3-4 órát leülték, ugyanúgy, ahogy a kedves szülők is, kellett menjenek vissza Marosvásárhelyre, és nem volt ideig sajtótájékoztatót tartani, és ugyanúgy a parlamenti képviselőink is 3-4 órás munkakiesés után kellett menjenek, és pótolják a munkájukat a minisztériumban, és pótolják a munkájukat a parlamentben, de nem siránkozni akarunk, csak azt szeretném elmondani, hogy ugyanígy rendkívüli gyűlést hívott össze az önkormányzati tanács, az önkormányzati frakciónk, és próbáltunk megoldásokat keresni. Azonban nagyon nehéz, és nagyon könnyű, inkább fordítva mondom, nagyon könnyű változkodni, azonban meg szeretném kérdezni, hogy valaki helyettünk, az RMDS helyett oldotta meg ezt a problémát? Valaki megoldást talált rajtunk kívül erre a kérdésre? Valaki összetudta a mai találkozót a tanfelügyelőség és a polgármesteri hivatal között, hozni. Vagy én kellett a reggel betelefonáljak a tanfelügyelőségre, azok után, hogy a tegnap délután a főtanfelügyelővel, a román főtanfelügyelővel személyesen beszéltem, és kértem meg, hogy a mai nap folyamán feltétlenül ő személyesen menjen le a polgármesteri hivatalba, és próbálja hogy beszélgetést kezdeményezni. Ha ezt más nem csinálta meg, hanem mi kell ezt megcsináljunk, akkor miért érdemeljük azt, hogy mindenki minket higgyon?
Tisztelt Lass Levente, egyezünk meg abban, hogy amennyiben itthon van, ráér, vagy ha nem is, akkor a holnapi napra kész műsorban vegyük a témát újra, és ezúttal az ön főszereplésével, ha megfelel.
Nézze, nem azért telefonáltam be, csak...
Mindenképpen fontos lesz tisztázni azt, ami történni fog holnap 2 órától kezdődően a Városi Tanácsülésen. Merem remélni, és bízom benne, hogy ön teljes mértékben témában lesz a dolgokkal. Ha elvállalja, akkor szívesen látom a műsorban. Ha esetleg nem érne el, akkor a pénteki nap is megfelel. Nyitott vagyok.
Minden további nélkül, de még egyszer mondom, nem támadásnak szántam, de álljon meg egy kicsit az esküvő, mert mi is emberek vagyunk, és mi is harcolunk ugyanazokért az ügyekért, amiért a szülők harcolnak, és nagyon világosan jeleztem az álláspontomat, hogy semmilyen kérdésben nem döntünk a szülők ellen. És kérem szépen, álljon meg ez az RMDS érő támadássorozat, és koncentráljunk a problémák megoldására, ne arra, hogy folyamatosan újjal mutogassunk arra az érdekszövetségre, aki helyett senki nem oldja meg a problémákat.
Még csak annyit tennék nagyon halkan hozzá, hogy azért a 2016. június 7-e előtti, vagy 13, most már nem emlékszem egészen pontosan, mikor voltak a választások, az előtti időszakkal azért ön sem volt teljes mértékben megelégedve.
Nézve, én most is azt mondom, hogy itt, és azért jó a miniszternek a javaslata, és hogy összeültek ma ezek az adminisztratív emberek, hogy mind a tanfelügyelőség, mind pedig a polgármesteri hivatal akkor, amikor az iskolát alapították, hibázott, és megvan a magyar embereknek is a hibája ebben a kérdésben. Ha más nem is annyi, hogy azt hittük naivan, hogy a mi hibánkat más elnézi. Ugyanúgy mi is megszoktuk.
Elnök úr, hogyha megengedi. Elnök úr, kérem szépen engedje meg, hogy egy pár másodperc elejéig referálja. Köszönöm szépen. Tehát akkor, amit az előbb elmondtam, azt hiszem, hogy egyértelmű volt, hogy a város vezetéséről beszéltem, aminek van egy polgármestere, vannak tanácsosai, vannak jegyzője, van iskolákért felelős igazgatóság, amelyek felelősek azért, hogy egy tanintézmény Marosvásárhelyen hogyan működik, és az procedurálisan hogy néz ki. A jelen pillanatban a politikum a tanácsosi minőségében van jelen a város vezetésében. Tehát erről volt szó. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy éppen az imént erősítettem meg azt, hogy a politikumnak milyen fontos szerepe volt részt venni a tegnapi tárgyaláson, úgyhogy azt gondolom, hogy ugyanarról beszélünk, és ugyanazt akarjuk, viszont a jelen helyzetben hihetetlenül nagy a nyomás mindannyiunkon, egy majdnem lehetetlen helyzetet próbálunk meg megoldani, és közösen, és azt gondolom, hogy az utolsó reménysugár az abban van, hogy ezt a következő 24 órát kibírjuk talpon, és úgyhogy kezet fogunk egymással. Én erre való hajlamot látok a szülők részéről, erre való hajlamot látok a politikum részéről. Engedtessék meg nekünk, hogy így az utolsó órában aggódva figyeljük az eseményeket.
Egyetértünk, és mi partnerek leszünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Adás után akkor egyeztetünk, tisztelt elnök úr, hogy mikor tud befáradni a napra kész műsor stúdiójába. Köszönöm önnek, hogy felajánlotta, köszönöm, hogy betelefonált, bízunk a sikerbe. Nagyon eltelt az idő, több SMS is jött, ezek a politikusokra vonatkoznak, azt írja Levente, hogy nagyszerű RMDS politikusaink, akik ott voltak, vannak Bukarestben, hol voltak, hát erről szót ejtettünk, hogy ott voltak a tanácskozáson, és ők nem tudnak közbelépni, tehát ilyen formában az is elhangzott, hogy interpeláltak, minisztereknél voltak, miniszter, kormányfőnél, államelnöknél, de a helyzetet azt itt kell megoldani. Ha a választásokkor a magyarok minden mentek volna szavazni, most megvolna a többség a tanácsban, írja András, a tanácsban megvan így is a többség, csak nem elegendő. 10 vannak az RMDS tanácsosok a 23-ból, és 3 a pólosok, ugyebár a Szabad Emberek Pártja, valaha sikerül megegyezni, akkor mindenképpen többség van. És egy másik, igen, csak lesújtó véleményem a Leventének, azt írja, hogy duma, mint mindig, amíg nem ment be valaki Marosvásárhelyről, addig semmi eredménye, és nem valakiknek kell megoldania a helyzetet, hanem ők ott lebzselnek a kormányban, hát nem a kormányban, a parlamentben vannak, de hát ennyire jutott az erejükből, ők csak törvényeket hozhatnak, de konkrét döntéseket az adminisztratív személyzet, illetve a tanács kell meghozzon. Tiszteltel Csikis Engele, mit várnak a holnapi üléstől? Mert két év a dolog. Ha megszületik az a bizonyos pozitív döntés, akkor állítólag a prefektus úr is azt ígérte, nem használja ki az 5 napot, hanem ha minden rendben van, akkor hamarabb tovább engedi, hogy ne lépjék túl a május 15-i határidőt. Elég lesz a 10+3. Én tudom, hogy nem adják fel, és már érségsztrájkról is szó van, szóval a végletekig elmennek az iskola helyzetének a megmentése érdekében.
Tehát de... én nagyon remélem azt, hogy mindenki előveszi a legjózanabbik eszét, és persze lehetne felháborodni, és lehetne kiabálni kígyót, békát, és mindenkinek minden joga meg is lenne hozzá. Én mégis azt gondolom, hogy ez egy római katolikus teológiai liceum. Itt a gyermekeink elsősorban a vallási erkölcsre kapnak nevelést, és abban a szellemben nevelkednek. Én azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik egészen biztos vagyok, hogy hosszú lesz az éjszaka, mert nagy nap lesz holnap. Azoknak az embereknek küldjük a tedd a kezed a tévére. Most ez jutott eszembe, bocsánat, a fáradtság is jön ki belőlem, de azt gondolom, hogy egy miatyánkot azért úgy feléjük el lehetne nyomni, hogy olyan határozattervezetet tudjanak letenni holnap az asztalra, amely megállja minden irányba a helyét. Hiszünk bennük, bízunk bennük, hajrá, holnap ott leszünk.
Csak nagyon halkan, és így 4 szem közt, és csendben jegyzem meg, mert hogy van rossz változata is. Mi történik akkor, ha nem születik meg a tanácsi határozat?
Akkor a miniszter a május 15-i határidő lejártával az iskolánkat szétosztatja.
Mármint az osztályok más tanintézmények felhatósága alá kerülnek.
Igen, tehát megszűnik az önálló jogi személyisége az iskolának, és az iskolát gyakorlatilag más tanintézményekhez szétoszlatják. És a újraalapítási lehetőség, vagy megalapítási lehetőség, hát lehet róla beszélni, de egészen biztos, hogy abban a formában, ahogy ez most van, ez nem fog működni.
Nem is akarunk hallani róla.
Nem.
Viszont van itt még egy kényes kérdés, mert hogy ugyebár az a főtanfelügyelőség által közzétett, és a városi tanács által meg nem szavazott beiskolázási tervben, még újabb 8 tanintézmény is bajban van.
7. A miénkkel együtt 8.
És ezek között a református kollégium nevét is emlegették. Na már most, ha nem születik...
Ez egy óvoda, igen.
Akkor oda is üthet a ménkű. Most tudom, hogy nem ez érdekli önöket a legjobban, hanem a római katolikus gimnázium kérdése, de mindig felmerül az, hogy esetleg egy másik magyar tannyelvű intézményen is üthetnek?
Bármit megtehetnek, hogyha valamit nem találnak rendben és a törvénynek megfelelőnek. Tehát gyakorlatilag ezek jelzések, tehát hogy mondjam, a város irányába jelzés, hogy valamit át kéne szervezni, vagy helyzet van, amit meg kellene oldani, és ezek feladatok, amelyeket el kell végezni egy fenntartó intézménynek, akinek eleve az lenne a dolga, hogy ők ezeket lessék, figyeljék, és ne kerüljön erre sor. A főtanfelügyelőség az az intézmény, amelyik ugye ennek a működését ellenőrzi, a törvényi kereteit, stb. És ezt jelzi az intézményeknek, mármint a fenntartó intézménynek. Itt a 7 a tanintézmény, amiről beszélünk, az 7 óvoda, és ahogy én olvastam a magyarázó jelentésben, ott ilyen, szintén ilyen szervezési problémák, meg fogalmazási problémák vannak, amelyeket ki kell javítani, és helyre kell tenni. Tehát viszont nem fenyegeti őket a megszűnés, vagy a felszámolódás veszélye. A miénket viszont igen.
Pezsgőt azért be kell tenni a hűtőbe. Holnap nagy durranás lehet, és bízzunk benne a jobb belátásra.
Jó Isten, hallgassa meg.
Mindenki. Annyit tennék csak hozzá, amit kedves Éva nevű hölgy hallgatónk küldött SMS-ben, hogy imádkozunk. Úgy legyen. Tiszteltségi csengelet tartjuk a öklünket, összeszorítva. Nagyon bízunk benne, hogy pozitív döntés születik a holnapi tanácsülésen. Ezt kívánom önöknek mindenképpen, legfőbbképpen, és nagyon szépen köszönöm, hogy a fáradtságos napok után befáradt, és mindenről tájékoztatta a tisztelt hallgatókat. Drukkolunk önöknek.
Köszönjük szépen.